Heidelbergi Kátinak olvasom a 69., a 72. és a 74. kérdés feleletét. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a Szent Keresztségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozata javadra szolgál? Krisztus, aki a vízzel való leöntést, keresztelést rendelte, azt ígérte, hogy az ő vére és lelke olyan bizonyosan megtisztít engem lelkem tisztátalanságaitól, azaz minden bűnömtől, amilyen bizonyos az, hogy a víz a test szennyét lemossa. A keresztvízzel való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is. Nem, a bűntől csak Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg minket. Meg kell-e keresztelni a csecsemőket is? Meg, mert ők Isten szövetségéhez és az Anya Szent Egyházhoz tartoznak, akár a felnőttek. Isten nekik is megígérte a Krisztus vére által nyert bűnbocsánatot és a hitet ébresztő Szent Lelket. Ezért a keresztség által, mint a szövetség jegye által, őket is be kell fogadni a keresztény Anya Szent Egyházba, és így megkülönböztetni őket a hitetlenek gyermekeitől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt. Ehelyett rendelte Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget. És olvasson Péter első levele 3. fejezetét, a 18-tól a 22. versig. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemossása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Nem tudom, hogy ki mennyire rendszerető vagy rendszerezett ember közületek, és ki az, aki inkább azt szereti, ha a dolgok spontánul történnek, úgy, ahogy esik, úgy puffan, és nem fontos annyira mindent előre megtervezni az életben. Akár ilyenek vagytok, akár olyanok, zárójelben jegyzem, mert gyakran a házaspárok két ilyen ellentétből tevődnek össze. Szóval akár ilyenek vagytok, akár olyanok, biztos vagyok benne, hogy vannak az életetekben ismétlődő rítusok. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amiket ugyanúgy szerettek mindig csinálni. Vannak olyan dolgok, aminek van egy meghatározott sorrendje, vagy rendje, és ezt szeretitek mindig ugyanúgy tenni. Lehet, hogy ugyanúgy kezded a reggelt. Valaki mesélte a múltkor, hogy ő úgy kezdi a reggelt, hogy fel kell, még alig lát, de oda megy, bekapcsolja a kávéfőzőt, lefűzi a kis kávéját, és elolvassa a napi újságot, a napi sajtót, ott van a férje, kikészíti neki az asztalra az újságát, és ezzel indul a nap. Aztán van, aki azt mondta, hogy ő mindig elolvassa a reggeli igét, míg mielőtt bármit csinálna. De lehet egyszerűen olyan dolgokra gondolni, hogy akár az étkezésekhez, vagy bármi máshoz olyan dolgok kapcsolódnak, amit nem szívesen változtatsz meg. Lehet, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan vannak olyan családi rítusaitok, amit valahogy szoktatok csinálni, és az a szokás, az meghatározza, fémjelzi azt az ünnepet. Gyakorlatilag az embernek az életét át is átszövik ezek a dolgok, és a szakirodalom ezt úgy fogalmazza, hogy rítus igény az emberben, van egy olyan igény, hogy bizonyos dolgok rendszeresen ismétlődjenek az életébe. Egyesek szerint ez azért van, mert amikor megszületünk és kis csecsemők vagyunk, akkor ilyen rítusok vesznek bennünket körül. Jó esetben rendszeresen táplálnak bennünket, rendszeresen gondoskodnak rólunk, és ezek a nagyon korai tapasztalatok elültetik a biztonság és a rítus közötti kapcsolatot. Tehát az ember jól érzi magát, hogyha vannak ismétlődő dolgok az életében, még akkor is, hogyha amúgy spontán és szereti a dolgait szabadon intézni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az az ember, aki a természethez közelebb él, esetleg vidéken él, vagy tényleg közelebb van a természethez, annak könnyebb az életében ilyen egyensúlyokat találni. Hiszen a természet ritmusa, az évszakok váltakozása, vagy akár bizonyos mezőgazdasági munkáknak a rendszeressége az emberre is olyan hatással lehet, hogy ezek a rítusok és ez a ritmus, ez természetes módon van jelen az életében. A túlságosan civilizált városi ember pedig sokszor kiesik ebből, és távol van a természetnek a természetes ritmusából. Sokszor hallok arról, hogy terápiás javaslatként ajánlják embereknek, akik szoronganak, depressziósak, vagy különböző ilyen problémáik vannak, hogy alakítsanak ki rítusokat az életükben. Hogy legyenek olyan szokások, amiket mindig ugyanakkor és ugyanúgy csinálnak, és ez adhat egy stabilitást, egy biztonságot a személyiségnek, és ebben van valami. Sőt, vannak olyan missziós irányzatok is, főleg Amerikában nagyon hódítanak, hogy azokban a nagyvárosi közegekben, ahol elég gyökértelenül élnek emberek és bevándorlók innen-onnan érkeznek, ott olyan eszközzel próbálják meg az evangéliumot hirdetni, hogy ezeket a rítusokat, vallási rítusokat hozzák vissza, és sokszor egy istentiszteleten nincs is például prédikáció, csak különböző rítusok vannak, különböző ismétlődő imádságok és énekek, és ennek a stabilitásában hisznek sokan, akik ilyen modern misszióval foglalkoznak. Ez biztos, hogy az ember életét betölti, ez, és különösen is a vallási életét, a hitét. Ha megnézzük a különböző vallásokat, világvallásokat, tel is tele vannak rítusokkal. Tel is tele vannak olyan dolgokkal, amik rendszeresen ismétlődnek, és rendszeresen ugyanúgy, vagy ugyanolyan módon ismétlődnek meg az ember életében. És ezeknek a rítusoknak az egyik fajtája az, ami szimbólumhoz kötődik. Miért mondom ezt el? Azért, mert a keresztség, a keresztény gyülekezetben használható keresztség tipikusan egy olyan rítus, ami egyébként megtalálható bizonyos formában más vallásokban is. A vízzel való kapcsolata az embernek egy nagyon mély, nagyon ősi szimbólumot mozgat meg. A víz, mint a megtisztulásnak a szimbóluma nagyon sok vallásban megtalálható. Ahogyan a víz lemossa az ember testének a szennyét, ugyanúgy a víz megtisztítja, ahogyan a víz megtisztítja az ember testét, ugyanúgy az ember lelke is megtisztul valahogy ezáltal. Sokszor ezek a rítusok nem könnyen érthetők, nem biztos, hogy érted, amikor látod a tévében, hogy újra van valami zarándoklat, és akkor hindu emberek a Gangesnál belemennek tömegestül ezrével abba a ronda, barna, koszos folyóba, és rituális fürdést végeznek, nem érted, hogy mi ebbe a pláne, de nekik sokat jelent az ő vallásuknak egy központi eleme. Azért mondom ezt el, mert amikor a keresztséghez, mint témához közelítünk, akkor lehet, hogy neked is vannak ezzel kapcsolatban előzetes elképzeléseid. Esetleg vannak benned olyan viszonyulások a témához, hogy vannak gondolataid, jó vagy rossz tapasztalataid a keresztséggel kapcsolatban. És amiről ma beszélni szeretnék, az nem a formákról fog szólni elsősorban. Mert maga a forma, az egy olyan forma, ami például más vallásokban is előfordul, és maga a forma igazából egy teljesen hétköznapi dolog. A víz és a megtisztulás, mint szimbólum. A mai üzenet és a bibliai tanítás a tartalomban van, a keresztség üzenetében és tartalmában, és szeretném, hogyha majd erre tudnám fókuszálni. De még egy-két gondolat bevezetésként a keresztségről. Református keresztény tanítás szerint a keresztség sákramentum. A sákramentum szó azt jelenti, hogy jel, pecsét, látható pecsét valami. Két sákramentumunk van, úgy, mint az úrvacsora és a keresztség. Az úrvacsora az egy rendszeresen ismétlődő dolog, a keresztség pedig az ember életében egy egyszeri. Mind a két sákramentum tulajdonképpen ugyanarról beszél és ugyanarra mutat, egy dologban közösek, hogy mindegyik Jézus Krisztus áldozatával és a megváltással van kapcsolatban. Az úrvacsorában újra és újra emlékszünk a megváltásra, és megerősödünk személyesen, a keresztségben pedig Jézus Krisztussal való szövetség az, amire az ember emlékezik. Hogyan működik a sákramentum? Nagyon fontos, az elején itt elmondtam ezt a varázslós történetet, nagyon fontos leszögezni, hogy a keresztségben és a keresztvízben semmi mágia nincs. Semmi különlegesség nincs benne, mármint a víz nem különleges, és nem történik ott semmi varázslat, hanem ha valami történik, akkor az ember szívében történik. Ugye a református tanításnak az egyik gyökere az Calvin János reformátor, és ő hangsúlyozta mind a két sákramentumnál, hogy mind a kettőben a lényeg az, hogy a Szentlélek az ember szívében munkálkodik. És ha valami történik, akkor az bennünk történik, és azt a Szentlélek végzi el. Nem kívül történik, értitek, hanem belül történik az emberben. És tulajdonképpen, ahogy a K.T. is mondta, a keresztségben a víz jelez valamit. Hogy amilyen biztos, hogy látod a vizet lefolyni, érzed a vizet a testeden. Olyan biztos, hogy a keresztség tartalma, tehát a Krisztus kegyelme és a bűnbocsánat az igaz az életedre. Tulajdonképpen csak akkor hat, és akkor van értelme, ha van az emberben hit. hogyha elhiszi, hogy Jézus Krisztus meghalt érte és szerette őt, akkor ezt a hitet, ezt a jel és ez a pecsét megerősíti. Ha nincsen hit, akkor nincs itt megerősíteni, értitek? És akkor tulajdonképpen az egész lehet egy szép szokás, vagy egy szép ünnep, de pontosan a lényege vész el. Nagyon röviden szeretnék beszélni a keresztségnek a történetéről. Maga Jézus Krisztus nem keresztelt. Nagyon érdekes, ő nem merített be, nem keresztelt meg senki, csak beszélt arról, hogy ez miért fontos. És a tanítványait búzította arra, hogy ők kereszteljenek. A tanítványok pedig lelkesen tették is ezt, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben nagyon sok keresztelést látunk. Látunk olyat, amikor Fülöp apostol oda vetődik egy etióp kincstárnok szekere mellé, elkezdenek beszélgetni, és mikor az illető megtér, és azt mondja, hogy én szeretnék keresztény lenni, akkor ott az út mellett van valami folyó, ott meg is kereszteli rögtön. Tehát teljesen spontán egy ilyen élő víznél megtörténik a keresztség, ami abban a korban alámerítést jelentett. Azaz, az ember megfogta az, aki keresztelte, alámerítette, és aztán felemelte, és ennek a lényege a képnek az volt, hogy ahogy alámerül az ember, úgy hal meg az ember, és hagyja maga mögött az ember azt, ami eddig volt, és ahogy feljön az ember a víz alól, úgy szül bennünket újjá Isten kegyelme, és úgy kezdünk egy új életet és egy új utat. Aztán arról is olvasunk az apostolok cselekedeteiben például, hogy megkeresztenek egész házanépeket. Mi volt ez a házanép? Hát egy nagy család, aki egy egész háznál lakott, Kornéliuszt és házanépét például megkereszteli Péter apostol, és ebben feltétlenül voltak gyerekek is, akiket a szülők hitére nézve kereszteltek meg. Az egészen kezdeti résztől, tehát ott van együtt a felnőtt keresztség és a gyermek keresztség. Nagyon fontos, hogy a felnőtteket személyes döntés alapján, a gyermekeket pedig a szülei hitvallás alapján keresztelték meg. Aztán kicsit később, a második, harmadik században a keresztség egy nagyon-nagyon komoly, úgymond feltételekhez kötött dologá vált. Aki felnőtt konfirmációs képzésen, vagy felnőtt konfirmációs előkészítőn vett részt, az biztos emlékszik, hogy a felnőtt konfirmációs csendes napon András nagyon sokat beszél az úgynevezett katekizmusról, ami arról szól, hogy hogyan készítették elő a keresztelésre jelentkezőket. Az történt ugyanis, hogy hosszú időn át, összesen 2 vagy 3 éven át kellett előkészítésekre járni, tanulmányozni a Bibliát azoknak, akik szerettek volna keresztjének lenni, és ezután a hosszú előkészítés után lehetett valakit megkeresztelni, és így lett a gyülekezetnek a része. Aztán ez a dolog teljesen megfordult, és amikor államvallásra lett a kereszténység, akkor pontosan a másik végletbe ment el minden, és gyakorlatilag mindenkit megkereszteltek, és mindenkire végrehajtották ezt a szertartást, aki beleszületett abba az adott népbe és abba az adott közösségbe. Ez azért fontos látnunk, mert mögöttünk van több mint 2000 év, és a kereszténység alakult és formálódott. És a kereszténység története során a keresztségnek különböző megítélése volt. A reformáció koráig egészen odáig jutottunk, hogy szinte létkérdés volt, hogy minden csecsemőt minél hamarabb megkereszteljenek. És abban a korban azt a tanítást vallották, az akkori hivatalos tanítás az egyháznak az volt, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, tehát aki nincs megkeresztelve, az elkárhozik. És képzétek el, hogy ez egészen addig terjedt, hogy a bábákat, akik a szüléseknél segédkeztek, bizonyos feltételek mellett az egyház felhatalmazta arra, hogy megkeresztelhessenek azokat a csecsemőket, magzatokat, amik hát eléggé életképtelnek látszottak. Hogy a szülés környékén lehetett látni, hogy mondjuk meg fogja élni a másnapot, vagy a következő hetet, vagy nem. És a bábák megkeresztelhették azokat a gyermekeket, akiknek úgy tűnt, hogy esetleg már nem élnék meg azt a keresztelést, a templomi keresztelést, nehogy elkárhozzanak. Az eredendő bűn eltörlését tulajdonították ennek a keresztségnek. És ebbe a gondolatkörbe jött a reformáció, amikor is visszaállították a keresztségnek a bibliai értelmét. Miért beszéltem most erről? Azért, mert ma sem más a helyzet, hogy sok keresztény felekezet van, és különböző keresztény felekezetek különböző dolgokat tanítanak a keresztségről. Ez tipikusan egy olyan téma, amin a keresztények jól össze tudnak veszteni. Ereszt össze 3 különböző felekezetű keresztény, dob be egy jó témát, és fél órán belül jól össze fognak veszni. Hát az egyik ilyen a keresztség. Nagyon sokat lehetne vitatkozni azon, és lehetne nagyon jól érvelni, hogy mikor, hány éves korban, ki, hol, milyen vízzel, és milyen körülmények között végezze a keresztséget, és annak milyen hatása van az ember életére, és így tovább. És nagyon fontosnak tartom, hogy ma ne ezekről a dolgokról gondolkodjunk, és nem is erről lesz szó, hanem a keresztségnek a tartalmáról és a tartalmi üzenetéről szeretnék beszélni. Így forduljunk az igéhez. Péter első leveléből olvastam fel egy szakaszt, ami a keresztségről tanít. Nem véletlen, hogy a Péter levelében találjuk ezt. Péter apostol levele az Újszövetség viszonylag későn keletkezett irata, már az első század vég felé keletkezett valószínűleg, amikor már a keresztségnek volt egy gyakorlata a gyülekezetekben. És ezért tanítja az apostol erre a gyülekezetet. Nagyon szép, hogy ez a szakasz a keresztséget megmentő keresztségnek nevezi. Nem egy olyan dolognak, ami egy szép kis rítus, vagy egy családi ünnep, vagy valami, amivel vagy élek, vagy nem, egy opcionális dolog, hanem egy olyan dolognak, ami létkérdés. A megmentő keresztség ezzel a jelzővel illeti. Szeretnék beszélni először ennek a megmentő keresztségnek a titkáról, utána ennek a megmentő keresztségnek az ajándékáról, és végül pedig arról az elköteleződésről, amire hív ez bennünket. A megmentő keresztség tehát azt jelenti, hogy az embernek nagyon nagy szüksége van erre. A keresztség titka a tartalmában rejlik, és különlegessége az, amire utal, és az az üzenet, amit hordoz. Ez pedig nagyon egyszerűen az, amit Jézus Krisztus tett az emberért, a megváltás. Ha a keresztség megmentő keresztség, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nagy szüksége van az embernek erre az üzenetre, és erre a tényre, hogy ez igaz legyen rá. Az ember menthetetlenül elveszett Isten kegyelme nélkül. Az elmúlt héten beszéltem erről, a kegyelemből hit által történő megigazulásról szóló tanítás kapcsán, hogy nem arról van szó, hogy hát most van egy hit vagy egy vallás, ami úgy szimpatikus, meg kényelmes, meg kedvesek az emberek, higgyünk ebben most. És nem arról van szó, hogy mint egy vallási piacon az ember összerakja a saját istenét, hogy mi az, ami szimpatikus neki az Istenből, vagy a Bibliából, azt úgy kimazsolázgatja, és azt szerint akkor él, megpróbálja magát ahhoz tartani, hanem itt arról van szó, hogy mérhetetlenül ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy Isten megmentsen bennünket, és az ember Isten nélkül teljességgel elveszett. Lehet, hogy ezt ma furcsa esetleg neked hallani, aki úgy érzed, hogy az életedet a kezedben tartod, és azt gondolod, hogy hát miért vagyok én elveszett, hát köszönöm, jól meg vagyok a bőrömben, akármennyire bizonytalan is a világ, de van egy egzisztenciám, vannak barátaim, kapcsolataim, hogy lennék én elveszett. Nyilván az ember erre csak akkor döbben rá, amikor igazán bajban van, vagy nehézségben van, illetve amikor feltesz magának olyan kérdéseket, amik esetleg kellemetlenek, és amiket nem szívesen teszünk fel magunknak. Például, hogy mi van, hogyha találkozom a határaimmal, hogyha eljutok egy olyan pontra az életemben, amikor már tényleg tehetetlen vagyok. Mi van, hogyha találkozom az életem határával például, és szembesülök azzal a kérdéssel, hogy mi történik velem a halál után. Mi van, hogyha valaki olyannak lesz baja, akit én szeretek, és nem tudok rajta segíteni. Szóval ezek azok a pontok, ahol az ember találkozhat ezzel a kérdéssel igazán elevenen. A keresztség titka tehát a megváltás, és az érti a keresztség lényegét és titkát, aki le tudja fogadni azt, hogy Jézus Krisztus halála és váltsága ő rá igaz, és tudja újra és újra megvallani ezt, hogy erre mérhetetlenül szüksége van. Péter apostol emlékezteti a gyülekezetet, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, megismerte a halált, elkárhozott helyettünk, de az Atya feltámasztotta őt. És ez a megmenekülésünknek az ára. Így juthatunk halálból életre, hogyha benne hiszünk. Nagyon érdekes, hogy ezt egy olyan gyülekezetnek írja, ahol biztos sok olyan hívő volt, aki évek vagy évtizedek óta keresztjén. Miért kell újra és újra emlékeztetni az embereket olyan dolgokra, amik egyértelműek? Miért kell a keresztényeknek ezt újra elmondani? Kicsit unalmas is lehet néha, nem? Hát bizonyára azért kell, mert ez az ember hitét újra és újra megerősít és megújítja. És lehet, hogy van egy hit ismereted, és lehet, hogy régóta jársz a hit útján, és mégis megfakul és elhalványulhat az az üzenet, ami egykor eleven is élő volt. Nagyon fontos tanítása ennek a résznek, amikor a keresztség titkáról beszél az apostol, hogy az, ami a keresztségben történik, és ezt már említettem is, az, hogy a bűnöktől Jézus Krisztus vére tisztít meg, és az ő áldozata, erről egyedül a Szentlélek győzi meg az embert. A Szentlélek az, aki ezt megérteti velünk, és aki felfedi előttünk ezt a titkot. Lehet, hogy valaki találkozott már hitbeli kérdésekkel közülünk, de azt mondja, hogy én nem tudok elköteleződni még. Azért, mert nem érzem, hogy ez még ennyire fontos, vagy hogy az enyém lenne. Aztán lehet az életednek jön egy pontja, ahol egyszerűen Isten lelke felnyitja a szemedet. Én is így voltam, hogy sokáig, évekig voltak körülöttem keresztjének, és beszéltek a hitről, és még volt, amíg hiteles is volt az élete, és egyszerűen nem értettem, és a legnagyobb kérdésem az volt, hogy mi közöm nekem ehhez. És aztán egyszer csak megértettem, és jött ez az aha élmény, amikor is az ember felismeri, hogy szükségem van erre, és hogy mindez rólam szól, és mindez értem is történt. Ez a tartalom ábrázolódik ki a keresztségben, hogy mindez értem történt, és Isten engem szeret, és erről a Szentlélek győz meg bennünket. Ezt azért fontos tudni és hangsúlyozni, és ennek az egyik nagyon fontos üzenete, hogy a Szentlélek, higgyétek el, bárkit meg tud győzni erről. A szél fúj, ahová akar, így olvasunk a Szentlélekről. Ezt mondja Jézus Nikodémusnak. A Szentlélek bárhol és bármikor bárkit meggyőzhet erről az igazságról. És ez felszabadíthat bennünket arról, az alól, hogy túlságosan aggódjunk, vagy görcsöljünk azon, hogy ki és mikor érti meg az evangéliumot. Lehet, hogy van egy olyan családtagod, akiért már régóta aggódsz. Lehet, hogy vannak olyan szeretteid, akikért imádkozol. Vagy egyszerűen a környezeted, a munkatársaid. És vannak emberek, akik felé nagyon szeretnéd ezt a dolgot, ezt az üzenetet átvinni. Szeretnéd, hogyha ő is már elhinné, vagy keresztény lenne. És nem akar, és nem, és nem, és nem. Legyen reménységgel és békességgel felől. A Szentlélek meggyőz mindenkit úgy, ahogyan akar. És ezt most értsétek jól, a misszió első számú cselekvője, és a misszió leginkább érdekelt résztvevője a Szentlélek. És bár miénk a szolgálat, és nekünk kell bizonyságot tenni, de a Szentlélek győz meg végső soron. Neked nem kell meggyőzni senkit. Neked nem kell beprédikálni senkit a mennyországba, még nekem se kell. Hanem a Szentlélek győz meg, és ez az embert felszabadíthatja, hogy neki van erre hatalma, és ő ezt meg is teszi. Másrészt egy kicsit magunk felé is kell fordítani a kérdést, akik keresztényeknek valljuk magunkat, hogy vajon a keresztségnek a titka, és a mi keresztény létünknek a titka, az megmutatkozik az életünkön. Vajon anélkül, hogy beszélnénk erről, látszik az életünkön, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Hogy bennünk ott munkálkodik a Szentlélek. Hogy van bennünk egy olyan többlet, ami nem mi vagyunk, ami nem a mi képességeink, ügyességünk, vagy fejlettségünk, vagy ismeretünk, vagy nem tudom micsoda, hanem Isten lelke. Vajon átjön ez anélkül, hogy elkezdenénk erről beszélni? Mert ez nagyon fontos a lélek munkájára nézve, hogy a lélek sokszor embereken keresztül munkálkodik, és míg egyrészt felszabadulhatunk afelől, hogy senkit nem kell meggyőznünk, másrészt fel kell tennünk a kérdést magunk felé, mennyire vagyunk hiteles eszközök, mennyire lehet rólunk ott tudni, hogy mi úgy Krisztus gyermekei vagyunk, és mennyire tudunk hiteles életet élni ebben. A keresztség ajándék, ami az életünkön átjöhet, és másodszor szeretnék erről beszélni, hogy mi ennek az ajándéknak a lényege. Az ige egy nagyon szép képet használ erre, mégpedig a Noé bárkájának a képét, hogy megértsük, hogy mi a keresztségnek és a Krisztushoz tartozásnak a különleges ajándéka. Amikor a Földön elsokosodott, elterjedt a gonoszság, Mózes első könyvében olvasunk erről, akkor Isten elhatározta, hogy elpusztítja az emberiséget. De meghagy egy családot, Noét és a családját, és egy csomó élőlényt, amit bevittek a bárkába, és ők majd megmenekülnek. Gondolhatnád, hogy hát milyen szép kis mese, milyen szép kis legenda, de nem van jegyezve a Bibliában, és azt gondolom, hogy nem kell, hogy megkételkedjük ezt. Hogy volt egy özönvíz egyszer, amiben az emberiség nagy része elpusztult, és volt egy kiválasztott család, aki megmenekült. És azt mondja Péter apostol, hogy a keresztség ehhez hasonlít. Ahogyan Noé bárkája megmentette akkor az embereket, úgy ment meg bennünket a keresztség, annak a tartalma, a megváltás. Igen, ma is Isten ítélete van a tőle elszakadt emberem. A harag fiai vagyunk, hangzott el a múlt heti ige hirdetésben. Isten nélkül ugyanolyan elveszettek vagyunk, mint azok az emberek, akik Noé napjaiban elvesztek. És ugyanúgy szükségünk van a megváltásra és a megmenekülésre. A különbség az, és van egy ilyen fordított logika ebben a képben, hogy amíg Noé idejében nagyon sokan meghaltak, és csak nagyon-nagyon kevesen menekültek meg, addig most a keresztség képében élve egyedül Krisztusnak kellett meghalnia, és nagyon sokan menekülhetnek meg ezáltal a hit és ezáltal az üzenet által. De maradjunk ennél a képnél. Ha a keresztség olyan, mint Noé bárkája, akkor a keresztség ajándéka az, hogy a keresztség és az Istene való kapcsolat elrejtettség, menedék, oltalom, védettség. A bárka abban a helyzetben az egyetlen hely volt ott a környéken, ahol lehetett élni, ami az ember számára élhető közeg volt. És kicsit úgy gondolsz a bárkára, mint esetleg egy szimbólumra, akkor nincs távol ettől a képtől, hogy olyan ez, mint egy anyaméh, egy oltalmazó, életet adó hely. A bárkában el volt rejtve a benne levőknek az élete. Ugyanígy a keresztség és a Krisztushoz tartozás egy ilyen elrejtettséget jelent. Miért fontos beszélni erről? Azért, mert bár lehet, hogy keresztényként olykor azt érzed, hogy ez erőt ad, meg hogy harcolsz, meg hogy ez az embert felvértezi, de mégis nagyon sokszor jó elengedni magunkat, és ebben az elrejtettségben egyszerűen csak lenni. És átélni azt, és megengedni magunknak azt az érzést, és azt a hitet, hogy az, hogy én Isten gyermeke vagyok, az egy végtelen nagy biztonságot jelent. Egy olyan biztonságot, amit nem tud más megadni ezen a földön. Egy olyan stabilitást, egy olyan fix pontot, amit az ember még kitalálni se tudna magának. Az Istennel való kapcsolat tehát ez. Menedék, védelem, elrejtettség. Mennyire engeded meg magadnak olykor, hogy ezt megéld, és mennyire bízod rá magadat erre a biztonságos közegre. Luther Márton, a nagy reformátor, amikor az életének a legkeményebb időszakát élte, ez körülbelül azt jelenti, hogy már kiátkozták őt a katolikus egyházból akkor, voltak, akik hittek neki, voltak, akik nem, voltak, akik Németország felforgatójának tartották, aki miatt kirobbant a nagy vallásháború, fordította közbe a Bibliát, és nem haladt vele, és sokan azt mondták, hogy add fel az egészet, az egész reformáció úgy, ahogy van, teljesen értelmetlen, csak egy nagy szakadás lett belőle, és személyes kísértései és harcai is voltak önmagával, ezeket le vannak jegyezve, azért tudjuk. Ezekben az időkben teljesen egyedül volt, a dolgozó szobájának a falára a következőt írta ki, meg vagyok keresztelve. És amikor a legnagyobb próbái és kísértései voltak, akkor ez adott neki erőt. Nem azt írta ki, hogy meg vagyok térve. Amúgy meg volt térve. Nem azt írta ki, hogy, és most sorolhatnánk, hogy mi mindent kiírhatott volna arra a falra. Hanem azt írta ki, hogy meg vagyok keresztelve. És ez adott neki egy biztonságot, elrejtettséget és stabilitást. És nyilván ennek a tartalma, a Krisztushoz való tartozás, és az, hogy ő megtart. Ugyanakkor természetesen ennek van egy másik oldala is. Hiszen a keresztség, mint ajándék, egyrészt az elrejtettségnek és a biztonságnak az ajándékát mutatja fel, amit az Istennel való kapcsolatban megélhetünk. Másrészt pedig az embert valamilyen aktivitásra is azért ösztönzi. És ez a kettő nem ellentéte egymásnak, hanem akár egyszerre is jelen lehet az emberben. Azt mondja az ige, hogy a keresztség könyörgés jó lelkiismeretért. Mert a keresztség az nem egy olyan dolog, ami az ember egyszer úgy elvégez, és akkor megvan, le van tudva, innentől beállt egy irányba az életünk, és innentől megy, meg vagyok keresztelve, és minden rendben van, hanem sokkal inkább egy útnak a kezdete, ami során nagyon nagy szükségünk van arra, hogy mi magunk megmaradjunk ebben a szövetségben. Nem sokára fogok majd beszélni erről, hogy a keresztség a szövetségnek a jele, és ebben az útban az embernek szüksége van arra, hogy újra és újra visszatérjen a megfelelő irányba. Mert az ember, amikor keresztény lesz is, hajlamos arra, hogy eltérjen, hogy elforduljon és hogy elsodródjon. Nem véletlenül mondja Péter apostol olyan keresztényeknek, akik már talán átélték a keresztséget, és azt gondolták, hogy mi nagy baj történhetne. Hogy ne felejtsétek el, hogy aki ebben a szövetségben él, és aki az Isten való kapcsolatban ilyen mélyen benne van, annak is könyörögnie kell jó lelkiismeretért. Azaz azért, hogy Isten tisztítsa meg a lelkiismeretét, hogy legyen az Istennel rendezett kapcsolata. Könyörögnünk kell tehát, hogy megmaradjunk ebben a védelemben. Könyörögnünk kell tehát, hogy bár, miközben tudjuk, hogy Isten megtart, mi magunk ne térjünk el nagyon tőle. Mert én azt gondolom, hogy a végén Isten úgyis visszahoz, és a végén ő megtart, meg visszafogad, csak nem mindegy, hogy mekkora vargabetűket járunk be. Nem mindegy azért, hogy mennyire távolodunk el tőle. Szükségünk van tehát, hogy könyörögjünk magunkért, és mindazokért, akik ránk bízattak. Akár a gyermekeinkért, akik meg vannak keresztelve. Akár azokért, akiket hordozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak az Isten útján. Jelentősége és súlya van az imádságainknak, és annak, hogy ennek hatással lesz az életünkre, ennek igazsága van. Mert hogy a keresztség elköteleződésre hív, és erről szeretnék végül beszélni. Manapság, ha őszinték akarunk lenni, akkor az elköteleződésről és az elköteleződésről beszélni szinte vicces vagy nevetséges. Nagyon kevesen és nagyon kevés dologban tudnak vagy akarnak egyáltalán elköteleződni. És most nagyon sok mindenről beszélhetnék, de talán leginkább arról, hogy olyan dolgok, amivel az ember természetesen kulturálisan évszázadokon át elkötelezte magát, azok a formák ma már felbomlottak. És talán a nagy bizonytalanság, vagy szabadság, vagy nem tudom még mi minden miatt, az ember nem akar, vagy fél, vagy nem tud elköteleződni. És mégis Isten elköteleződésre hív. Sokan vannak, akik érdeklődnek a hit iránt is, és szeretnének Istennel valamilyen kapcsolatba kerülni, és ezen a ponton nem tudnak egyről a kettőre jutni. Isten szeretné azt, hogy elköteleződjünk vele. Ráadásul az egész életünkre. Mert hogy a keresztség egy ilyen elköteleződésnek a jele, a szövetségnek a jele. Benne van a KT-ban, délelőtt felolvastam a lekcióban, a Mózes első könyve 17. fejezetéből a körülmetélésnek a törvényét. Ugye ahogy az Ószövetségben a szövetség jele a körülmetélkedés volt, úgy az Új Szövetségben a keresztség, az Istennel való szövetségnek a jele. A körülmetélkedés egy ember testén az egész életén át egy látható jel volt, és így, mint egy hordozta ezt a jelet, hogy az Isten szövetséges népéhez tartozik. És ugyanígy a keresztség ennek a szövetségnek a jele. Mi ez a szövetség? És nagyon röviden a Biblia arról beszél, hogy Isten szövetségre lép az emberrel. Ennek a szövetségnek a lényege, hogy Isten garanciákat vállal arra, hogy ő hűséges lesz az emberhez, hozzád és hozzám, és hűséget vár, hogy kövessük őt. Nagyon fontos, hogy ez a szövetség nem egy olyan szövetség, mint mondjuk egy katonai szövetség, ahol két mondjuk egyenrangú fél kölcsönösen garanciákat vállalnak, és hogy az egyik felrúgja ezt a szövetséget, akkor véget ért a szövetség, és nem lehet többé beszélni ennek az érvényességéről. Mert az Isten és az ember szövetségében Isten a letéteményese és a garancia vállalója a szövetségnek, mert tudja, hogy az ember akármennyire is próbálkozik, nem fogja tudni megtartani a szövetséget teljesen. Ez persze nem tesz minket könnyelművé, hogy jó, hát akkor az Isten oldalán van a hűség, akkor mi tehetünk, amit szeretnénk, hanem inkább biztosít bennünket afelől, hogy ez egy különleges szövetség, az Isten hűségére alapszik, és hogyha mi elfordulunk is tőle, vagy ha megtagadjuk őt, akár, akkor ő hű marad, mert ő úgymond önmagára esküszik, ő nem tagadja meg az ígéreteit. És ebbe benne van az, hogy az atya tényleg mindig ölelő karral vár minket haza, mint a tékozló fiút várta az édesapja. És ezt a szövetséget Jézus Krisztusban pecsételte meg Isten, és az, hogy ő az ő fiát adta értünk, ez ennek a szövetségnek a legkülönlegesebb tartalma. A keresztség tehát arra hív, hogy ezt a szövetséget az ember elfogadja, a magáinak vallja, és erről mások előtt is bizonyságot tegyen. Az elköteleződés jele egyébként az, hogy maga a keresztség szertartásában az ember fogadalmat is tesz. Aki felnőtt keresztségben részesül, az maga fogadja meg, hogy Krisztus fogja követni, és hűséges igyekszik lenni hozzá, a gyermekkeresztség esetén pedig a szülők fogadják meg, hogy hitben nevelik, neveltetik a gyermeket, és majd ő maga, amikor felnő, akkor bizonyságot tesz szintén erről a hitéről. Elköteleződés egy követés mellett, elköteleződés egy nevelési forma mellett. Mert amikor valaki a gyermekét megkereszteltheti, akkor amellett tesz fogadalmat, hogy ő hitben neveli a gyermeket, és arra vállalkozik, hogy hiteles életét él a gyermekével kapcsolatban. Ez a hitelesség ugye nem azt jelenti csak, hogy néha beszél neki Istenről. Jó múltkor szintén otthon beszélgettünk, és azt mondta Vitéz, a kisfiunk, hogy apa, tartsál nekem magánhittant. És ez a magánhittan, ez az volt, hogy le kellett ülni, elővettük a képes bibliát, mint a rendes hittanórán, történetet mondtam, aranymondást tanultunk, éneket énekeltünk, és akkor vége lett, felállt és ment tovább játszani. És kiderült, hogy hiányzott neki az ovis hittam. De a hiteles nevelés az nem azt jelenti, hogy néha tartunk ilyen magánhittant majd esetleg a gyerekeinknek, hanem azt, hogy, és ezt a szülők jól tudják, hogy a gyerek 24 órán át, kivéve amikor alszik, figyeli az életünket, és mindent tud rólunk. És ezen keresztül valahogy meg kell mutatnunk az életünkön keresztül az Isten szeretetét. És ez egy nagyon nehéz dolog. Erre a hitelességre hív, amikor Isten, amikor valaki a gyermekét megkeresztelteti. Nehéz hiteles szülőnek lenni, de vonatkozhat ránk és érvényes lehet ránk ez akkor is, ha nem vagyunk szülők, és hogyha nem kereszteltettük meg a gyermekünket. Mert Isten igazából mindenkitől ezt a hitelességet várja. Mert lehet, hogy nincsenek még gyermekeid, vagy nem kereszteltetted meg őket, vagy esetleg nem járnak a hit útján, de lehet, hogy vannak lelki gyermekeid, akik úgymond figyelnek téged, látják az életedet, és a te hitelességeden keresztül értenek meg valamit az evangéliumból. Így a keresztségben megnyilvánuló elköteleződés mindenkire érvényes, aki Krisztus tanítványa. Hitelesség. Ugye tudjátok, hogy ez nem tökéletességet jelent. Nem azt várja el Isten tőlünk, hogy tökéletesek legyünk. Én személy szerint félek egy kicsit a tökéletes emberektől, akik szinte mindig a tökéletesség látszatát keltik, és nagyon jól csinálják azt, hogy tökéletesnek tűnjenek. Nagyon nagy hiányok lehetnek e mögött. A hiteles ember is nyilván mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy jól tegye a dolgait, és hogy Isten szerint éljen, de belátja például, ha tévedt, ha kell, bocsánatot kér, ha kell másoktól is, ha kell olyanoktól, akiketől nem szívesen kér bocsánatot, elismeri a hibáit, és folyamatosan képes fejlődni és változni. Rugalmas, alkalmazkodik, és megérti azt, hogy miben kell még formálódnia a Szentlélek által. Erre a hitelességre hív a Krisztussal való elkötelezett kapcsolat. Nem arra, amikor én keresztény lettem, azt gondoltam, hogy ha keresztény leszek és megtérek, akkor tényleg körülbelül tökéletesnek kell lenni. És akkor leszek majd jó keresztény, hogyha majdnem tökéletes leszek. Nem erre, hanem a hitelességre. És azt, hogy te mitől vagy hiteles, azt te tudod csak igazán. Te tudod, hogy a te környezetedben levők számára, hogy válhatsz még hitelesebbé, mint amilyen most vagy. Délelőtt elmondtam, hogy ennek az elköteleződésnek egy különleges oldala az, hogy amikor megtörténik a keresztség, akkor a gyülekezet is fogadalmat tesz arra nézve, hogy segíti például a szülőket abban, hogy hitben neveljék a gyermekeket. És hogy van a gyülekezet közösségének egy ilyen felelőssége is, akár gyermekek, akár felnőttek felé, akik a keresztség sákramentumával élnek, hogy őket hordozzák, és hogy egy biztos háttér legyenek a számukra. De amit még mindenképpen el szeretnék mondani, így végül, az igéhirdetés végén, hogy Péter apostol úgy fejezi be a keresztségről szóló rövid tanítását a gyülekezetnek, hogy az a Jézus Krisztus, akinek a nevébe kereszteltetünk, akiről ez az egész szól, ő ennek a világnak a totális ura. Itt arról van szó, ő alá vettetett minden hatalom. És itt múlt időben fogalmaz az írás, ami azt jelenti, hogy most lehet, hogy még ez nem látszik, de igazából ő az Úr mindenek felett, és neki van mindenre hatalma. És amikor az ember a vele való kapcsolatról beszél és gondolkodik, akkor ezt fontos tudnia, hogy itt a világmindenség urával van dolgunk. Valakivel, aki tényleg mindent megtehet. És amikor keresztség történik, ez is fontos, hogy nem azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nevében keresztel valaki valakit, mint egy a felhatalmazottjaként, hanem Jézus Krisztus nevébe. Azaz, ez azt jelenti, hogy onnantól az embernek Jézus Krisztus, az ő neve, hatalma lesz a közege, az élet közege. Az, aki hisz, annak Jézus Krisztus az Ura. És most itt nekünk ma is lehetőségünk van ezzel a Jézus Krisztussal megerősíteni, megújítani a kapcsolatunkat. Mert hogy Jézus Krisztus bár nem keresztelt vízzel, de azt mondta, hogy Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a keresztségnek a tartalmát, azt az elköteleződést, azt az ajándékot és azt a titkot most, ma, te is, és mindenki, aki csak várja és kívánja, átélheti víz nélkül is. Úgy, hogy Isten kiárasztja rád a Szent Lelket. És hadd használjam most ezt a kifejezést, megkeresztel a Szent Lélekkel. Betölt. Megújítja az életedet is. És egyszerűen élővé és elevenné teszi neked ezt az üzenetet. Nagyon fontos ez, és ez mindenki számára elérhető. Attól függetlenül, hogy kulturálisan milyen háttérből jön, vagy megvan-e keresztelve éppen, vagy nincs. És nem szeretném levonni ezzel a keresztségnek, mint sákramentumnak, vagy mint rítusnak a súlyát és fontosságát. De most, ma lehet a mi imádságunk ezen az estén, hogy Szentlélek, tölts be. Lehet, hogy azt mondod, hogy fogalmam sincs, mi az a Szentlélek. Azt tudom mondani, hogy jó dolog. És hívhatod Isten lelkét, hogy ő legyen az, aki élővé teszi számodra a hitet. Aki segít elköteleződni, ha nem tudsz, vagy nehezen tudsz elköteleződni. Aki segít átlendülni, hogyha megrekedtél valamiben. Aki segít a problémáid leküzdésében. Aki segít jobban szeretni, remélni. Aki segít megtalálni az életed célját, ha elvesztetted a szemed elől a célt. Az a reménységünk és hitünk, hogyha hívjuk Isten lelkét, akkor ő tényleg betölt. És ő meggyőz bennünket a Krisztus igazságáról, az evangéliumról és az ő szeretetéről. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te vagy a mindenség Ura, és tényleg Úr vagy, hatalom adatot neked. Köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk. És hogy egy nap minden tér meghajol előtted, és hogy mi már most álthatunk téged, és dicsérhetünk téged, és hódolhatunk neked. Köszönjük, hogy kiárasztod a te szent lelkedet, hogy betöltesz minket, és megérteted velünk a keresztségnek a titkát, a veled való elkötelezett kapcsolatnak az ajándékát. És azért könyörgünk most hozzád, hogy segíts. Segíts rajtunk. Akkor is, hogyha távol vagyunk, hogyha nem tudunk hinni, hogyha csak miértek és kérdések vannak bennünk. Segíts rajtunk, ha megfáradtunk. Segíts, ha csalódtunk. Segíts rajtunk, Urunk, hogyha céltévesztettünk. Segíts rajtunk, ha eltávolodtunk, de akkor is könyörülj rajtunk, hogyha úgy érezzük, hogy most éppen jó helyen, jó állapotban vagyunk, segíts megmaradni. Jézus Krisztus, te legyél az, aki vezetted az életünket, és megérteted velünk, hogy milyen különleges dolog veled szövetségben élni. Adja be nekünk hűséget, nyitottságot, hogy nap mint nap elköteleződhessünk a hitelesség mellett. Tegyél bennünket hitelessé a környezetünk számára is. És imádkozunk, Urunk, hogy tarts meg bennünket, és könyörgünk különösen azokért a környezetünkben, akiket szeretünk, és szeretnénk meggyőzni arról, hogy milyen jó hinni. Könyörgünk, hogy te szent lelked munkálkodjon bennük is, és végezze azt, hogy megszülessen ez a hit. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik szenvednek, vagy betegek, hogy nem lehetnek köztünk most emiatt. De könyörgünk azokért is, akik akik pihennek, vagy szabadságon vannak, hogy áld meg az ő feltöltődésüket. Könyörgünk a városunkért, a környezetünkért, a magyar nemzetünkért, reformátusokért, ebben az országban is minden hívő keresztényért, hogy tarts meg és újíts meg bennünket a hitben. És kérünk, hogy légy velünk a mindennapokban, Úr Jézus, aki így tanítottál imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.